Elsőként pedig felkérem akkor első előadónkat, Rab Juditot, aki a Lechner Tudás Központ osztályvezetője, és arról fog beszélni, hogy mit is jelent az okos város, és bemutat jó példákat, már megvalósult kezdeményezéseket.
Üdvözlök mindenkit ma délelőtt, és nagyon szépen köszönöm a meghívást. Ilyen jellegű konferencián még nem vettem részt, ahol igazából nekünk is egy kicsit határterülettel kezdünk el foglalkozni. Mivel ugye lesz délután, vagy pontosabban az esemény után egy workshop, ezért arra szeretnék mindenkit kérni, hogy bármit, amit most elmondok a városokról, a végén azért majd rátérek a könyvtárakra, próbáljuk egy kicsit úgy tekinteni, mint egy analógiát a könyvtárakra. Tehát ha azt vesszük, hogy a város az igazából az emberi társadalom, kultúra, gazdaságnak egy ilyen térbeli csomósodása, és az elsődleges funkciója, hogy egymással mindenféle javakat cseréljünk, akkor ebben a vonatkozásban a könyvtár ugye az a hely, ahol elvileg tudást, kultúrát cserélünk egymással valamilyen médiumon keresztül, úgyhogy egy kicsit ezt a gondolatot pörgesse mindenki a fejében, miközben itt megpróbálom ezt az elég bonyolult témát amúgy felvezetni. Ugye, ha okos városokról beszélünk, mint ez elhangzott, ez körülbelül egy olyan 10 éve él a köztudatban. Voltak megelőző elnevezések, igazából ez a smart kifejezés ragadt rá, hívtuk ubiquitousnek, intelligentnek, digitalnak, mindenfélének. Megvan ennek a logikája, hogy mi alapján jutottunk el az okoshoz. Az fontos látni, hogy akik az egész mondjuk úgy mozgalmat vagy elnevezést indították, azok a technológiai vállalatok voltak, akiknek volt valamiük, amit szerettek volna eladni. És hát nyilván a 2000-es években a válság előtt azért a városok, mint piac egy elég jó, az önkormányzatok, mint vásárlók egy elég jó szereplőnek számított. Ezt az érát azért nagyjából már túlléptük, most vagyunk nagyjából itt a 2.0, mi így szoktuk hívni. Tehát igazából most indulnak azok a projektek, kezdeményezések, amit elsősorban az önkormányzatok próbálnak ugye létrehozni, és elsősorban a város mint szolgáltató koncepciót jelenti. Tehát hogy tud a települési önkormányzat szolgáltatásokat modernizálni, jobban tenni, elérhetőbbé tenni. Viszont nagyon fontos, hogy igazából, ami az okosváros lényege, az valahol már ez az úgynevezett 3.0, tehát amikor arról van szó, hogy a különböző eszközöknek, folyamatszervezésnek hála, valójában a helyi lakosságnak az ötletei, kezdeményezései tudnak egy városléptékű szinten megjelenni, és ez nagyon fontos, mert az egyik legfontosabb szereplő, hogyha okos városokról beszélünk, akkor azért a helyi szereplők. Ugye technológiai szállítókról volt szó, ők ugye azok, akik fejlesztik és üzleti érdekük, hogy lehetőség szerint olyan megoldásokat szolgáltassanak, ami megáll a lábán, bár ez nem olyan egyszerű még egyelőre, mert egy viszonylag kísérleti fázisban vagyunk sok projekt szempontjából. Ugye nagyon fontos szereplő a helyi önkormányzat, hiszen nélküle semmi nem fog megvalósulni a városban, és a helyi szereplők alatt általában kétféle csoportot értünk, az egyik a lakosság, a másik pedig a helyi vállalkozók. Mind a kettő kulcs szereplő, hiszen a helyi vállalkozó az, aki ha mondjuk nincs, akkor onnantól kezdve nincs munkahely, és egy csomó folyamat a városban nem tud működni. Helyi lakosok nélkül pedig értelemszerűen nincsen város. Ez a két szereplő az, akinek valójában az igényeiért, vagy akikért valójában harc folyik, most már lassan globális szinten, tehát hova költözzünk, mint lakosok, hova költözzünk, mint vállalatok, hol van meg az a környezet, fizikai, digitális, szolgáltatási környezet, ahol mi a legjobban tudunk élni, és valahol a önkormányzat oldaláról nézve ez lenne a cél ennek a környezetnek a kialakítása. Ugyanakkor nagyon fontos további szereplők még, hogyha mondjuk ilyen ötös mátrixba gondolkodunk, az egyetemek, illetve az államigazgatás. Ők klasszikusan horizontális szereplők. Az államigazgatásnak kicsit országfüggő, hogy mennyire van vagy nincs szerepe. Olyan országokban, tehát ha egy kicsit így most kitekintek a V4-es régióra, ahol elaprózott településhálózatról beszélünk, tehát a települések jellemzően 10 000 fő alatti nagyságúak, vagy még kisebbek, ott nagyon fontos szerep hárul magára az államra, a kormányzatra, mert nagyon sok mindent nem fognak tudni a kis települések maguktól meglépni. És ez egy ilyen érdekes szituáció, amiben kicsit az én szervezetem is mozog, tehát mi az a szint, ameddig a kormányzatnak be kell avatkozni, és mi az a szint, ahol pedig hagyjuk, hogy a városok maguktól alakítsák a helyzetet. Ez egy nehéz, folyamatosan billegő szituáció. És az egyetemek a másik fontos szereplő, akik ugye lehetnek akár helyi szereplők is, hiszen egy általában egy városhoz kötődnek, de általában van egy nemzetközi hálózatuk, és nagyon sok olyan újdonság, partnerség kapcsolódik hozzájuk, amit ők igazából tesztelnek, kipróbálnak, bedobnak ötletnek, segíteni tudnak egy-egy városnak, vagy több városnak, tehát nekik van egy kicsit ilyen inkubáló szerepük. És ugye nyilván az egyetemeken is van könyvtár, tehát majd fogok hozni példát arra, hogy hogyan tud egy ilyen intézmény mondjuk úgy az okosváros dolgokba beleszólni. Tehát hogyha kicsit nézzük az evolúciót másik oldalról, tehát nem a szereplőknek a bevonódásából, hanem magának a fogalomnak az evolúciójából. Ugye volt korábban a digitális város, itt alapvetően arról beszélünk, amikor mondjuk egy település bevezet valami olyan dolgot, mondjuk nem tudom, digitalizálja a dokumentumait, és akkor holnaptól nincs többet papír, hanem mindent mondjuk e-mailben küldözgetünk. Következő lépés, amikor intelligens városról beszélünk, amikor egy komplett folyamat alakul át, tehát ilyen mondjuk esetünkben az építésügy, vagy ilyen mondjuk az e-recept és az egészségügynek ez az adatbázis, ahol ugye most már egységes helyen tárolódnak a betegtörténetünk. Tehát amikor nem csak egy-egy elem, hanem egy komplett folyamat van kitalálva és felépítve úgy, hogy valójában a digitális térben zajlanak a dolgok. És amikor okosvárosról beszélünk, akkor valójában egy ökoszisztémáról beszélünk, tehát ahol nagyon sok ilyen folyamat van, integráltan egymással szervezve, és épül föl maga a város, nem elszakadva természetesen a saját fizikai ökoszisztémájától. Jelenleg létezik hivatalos definíció az okosvárosra Magyarországon. Ezt a településekkel kapcsolatos kormányrendelet a 314/2012 tartalmazza. Sokat dolgoztunk az érintett helyettes államtitkársággal, hogy egy mindenki számára, tehát a szakma és a kormányzat számára is egy elfogadható definíció legyen. Ez egy majdnem tökéletes definíció szerintem. Tehát a természeti és épített környezetét, digitális infrastruktúráját, valamint a települési szolgáltatások minőségét és gazdasági hatékonyságát korszerű és innovatív információ technológiák alkalmazásával, fenntartható módon a lakosság fokozott bevonásával fejleszti. Ugye bonyolult definíció, de minden kulcsfogalom benne van, tehát részvétel, innováció, gazdasági és környezeti fenntarthatóság, tehát olyan fogalmak, amikkel egy településnek ma már kezdeni kell valamit, az egyre nehezedő gazdasági, vagy legalábbis finanszírozási környezetben. Ami egy kicsit talán ebben a definícióban fals, az az, hogy korszerű és innovatív információ technológiák alkalmazásával. Remélem, hogy a mai előadásom azt cáfolja, hogy kizárólag ezeknek az alkalmazásával lehet elérni azt, hogy egy város okos legyen, vagy legalábbis ez kevés. Mi az okosváros? Ugye klasszikusan mi is a Boyd-Cohen-féle 6A-rendszert tekintjük, tehát itt a mobilitás, emberek, életkörülmények, környezet, gazdaság és kormányzás. Ugye nagyon fontos, hogy ezek nem a klasszikus városi silók, mint infrastruktúra vagy közlekedés, vagy energetika, hanem ezek olyan alrendszerek, amik egy kicsit a felhasználó oldaláról próbálják megfogni a várost. Tehát, hogy én, mint lakos vagy vállalkozás, milyen területeivel találkozom a városnak. Nagyon sok projektet lehet besorolni ezekbe az alrendszerekbe, de nem a projekt a lényeg, ez nagyon fontos. Úgyhogy most egy kicsit áttekinteném ezt a 6A-rendszert, hogy nagyjából milyen projekteket szoktunk ide sorolni, és mindig hozok egy olyan, hát már nem is annyira projektet, hanem hogy miért beszélünk mindig ökoszisztémáról, és miért nem jók a projektek, tehát ezt próbálom majd egy kicsit bemutatni. Ugye mobilitást használjuk, nem annyira a közlekedést magát, tehát ugye az embereknek mozogniuk kell a térben, és ez nem, tehát az, hogy én valamit elérek, hozzáférek valamihez, ez nem feltétlen jelent ma már fizikai elmozdulást a térben. De nagyon sok olyan projektet sorolunk elsősorban ide a mobilitás témába, ami valahogy a közlekedéssel függ össze, ide tartoznak az önvezető autóktól kezdve az okos parkolás, tehát mielőtt elindulok a városba, és tudom, hogy hova megyek, megnézem, hogy van-e ott üres parkoló, ha tudom, lefoglalom előre, stb. Stb. Ide tartozik minden olyan közlekedési mód, ami az egyéni közlekedést környezetbarátabb módon segíti, tehát például a Bubi, de ide tartoznak a különböző még mondjuk úgy kísérleti projektek, mint az okos autópálya, tehát ahol bizonyos sávokon majd az autók, az elektromos autók a súrlódás meg a mágnesesség segítségével tölteni tudják az akkumulátort, amíg ott a zöld sávba futnak. Ide tartozik az összes olyan alkalmazás, ami segít A-ból B-be eljutni a lehető leghatékonyabb módon. Most még a hatékonyság nyilván elsősorban időről szól, de remélhetőleg előbb-utóbb a Waze az nem csak a leggyorsabb útvonalat, hanem azt az útvonalat fogja dobni, ami a legkevésbé zavarja a, mondjuk úgy a környezetet. És hogyha ugye ökoszisztémát nézünk, akkor egy nagyon jó példa arra, hogy hogyan lesz egy projektből egy ilyen komplett rendszer. Tehát Szöul az egyébként, a Dél-Korea az eléggé elől tart, meg Szingapúr is eléggé elől tart. Részben ugye itt klasszikusan azok az iparágak futottak a 2000-es években, amik azért alapozták ezt az egész digitális és infokommunikációs technológiai iparágat. Szöulban is először ugye azzal kezdtek, majd lesz később más aspektusból is hozom a projektet, tehát volt nagyon sok szenzoruk, amivel igazából első körben a közlekedést szerették volna modernizálni, mert nagyon-nagyon sok a dugó, tehát problémát okoz az, hogy az emberek autóval próbálnak A-ból B-be jutni, és hiába ugye növelik az infrastruktúrát, hogy még több autó férjen el, az autók sajnos olyanok, mint a gáz, tehát hogyha ekkora keresztmetszet van, azt telítik, ha ekkora keresztmetszet van, azt telítik, tehát ezt ilyen várostervezőként tapasztaljuk. Ha szeretnénk megszabadulni az autóktól, akkor nem akarunk dugót, akkor igazából az autóktól, meg az autós közlekedéstől kell megszabadulni. És volt egy ilyen szenzorrendszerük, amivel első körben a lámpákat próbálták menedzselni, aztán rájöttek, hogy hogy az ember közlekedik a térben, ez egy nagyon bonyolult folyamat, és minél több ponton avatkoznak bele, és hoznak létre alkalmazást, meg optimalizálják az embereknek azt, hogy mit válasszanak, annál hatékonyabb a rendszer. Tehát jelenleg ott tartunk, hogy olyan szintű valós forgalommenedzsment van, hogyha mondjuk a busz el kell téríteni, mert bedugult az út, akkor eltérítik a buszt, és akkor a buszmegállóban várakozó emberek, azok kapják az üzenetet, hogy akkor ne itt várj, hanem menj erre a pontra, és ott fog tudni felvenni a buszt. Tehát konkrétan tényleg a közlekedési eszközök, azok próbálnak valós időben reagálni az érkező adatokra, meg a predikcióra. Nyilván ugye egy jó ideje mérik ezeket a dolgokat, és egy nagyon, nagyon hatékony rendszer alakult ki, tehát tényleg sikerült visszaszorítaniuk azt, hogy az emberek autóval közlekedjenek. Ugye a integrált jegyrendszer, tehát a taxit, a busz jegyet, a parkolást, de a bírságot is mind ugyanaz a rendszer intézi, ugyanazon a rendszeren keresztül. Tehát ha valaki rossz helyen parkol, akkor nem jön rendőr, hanem egyből vonják a bankszámlájáról a büntetést. Tehát nagyon profi működik. És ugye mivel a közlekedés már flottul ment, igazából rájöttek, hogy ugyanezzel a szenzorrendszerrel, tehát egyrészt a környezeti veszélyekre lehet figyelmeztetni az embereket, smog, időjárási vészhelyzetek, egyebek. Másrészt pedig ugye, ami Dél-Koreában, legalábbis Szöulban egy probléma, ugye, hogyha bármi történne tőlük éjszakra, akkor az embereket ezzel a rendszerrel, ezen a rendszeren keresztül tudják menedzselni, hogy hova meneküljenek, hova bújjanak. Tehát itt egy egyszerű ilyen kapcsolgassuk a lámpákat projektből, egy ilyen sokkal komplexebb ökoszisztéma épült fel. Akkor ugye környezet, ez az egyik kedvenc alrendszerünk, és szerintem ez az, ami az embereknek úgy a közlekedés mellett az egyik legfontosabb, a mindennapjainkat befolyásolja. Ide tartozik minden olyan projekt, ami valahogy a környezetünknek a jobbítását, egészségesebbé tételét, a klímaváltozás elleni küzdelmet és különböző infrastruktúra elemeknek az innovatív fejlesztését tűzte ki célul, tehát a napelemes aszfalt burkolattól kezdve a különböző adatokból, tehát hőszigetek mérése, a hőszigetek elleni küzdelem, ezeknek a monitorozása tartozik. energetikától kezdve minden olyan, ami környezetünket befolyásolja, a fakataszterek, tehát itt rengeteg, viszonylag sok kicsi projekt van. Itt most az ökoszisztémára az egyik kedvenc példámat hoztam, ez Koppenhágának az esővízmenedzsmentje. Tehát ahol ugye szembesültek a problémával, amivel ugye Magyarországon is, legalábbis Budapesten is a nagyobb városokban szembesülünk, tehát az éves csapadék mennyiség az mondjuk 10-15 nap alatt hullik le, és a csatornarendszer, az egyesített csatornarendszer ezt nem képes kezelni, tehát rendszeresen elönti a szennyvíz Budapest bizonyos területeit, amikor ezzel az esőzéssel találkozunk. Most ez Koppenhágában sincs másképp. És itt egy olyan rendszerben kezdtek el gondolkodni, hogy akkor ahelyett, hogy jó, akkor kellene még nagyobb csatorna, találjuk ki, hogy hogyan lehet ettől az esővíztől nem megszabadulni, hanem valahogy kihasználni, hogy jó, hát esni fog az eső, egyre gyakrabban lesz ez a jelenség. És igazából ők a teljes közterület rendszert készítettek egy tervet ennek az átépítésére, hogy ha villámárvíz van az esőzés miatt, akkor bizonyos területek kontrollált módon legyenek elöntve, és abban az a néhány nap, amíg ez az esemény fennáll, akkor az egy legyen egyfajta ilyen ünnep a város életében, hogy jé, elöntött a víz a várost. Ugye gondoljunk csak bele, hogy amikor a Duna úgy igazán árad, mennyire, mint a kisgyerekek, mindenki levonul a partra, és élvezi azt, hogy valami egészen extrém helyzet van. Hát itt is ezt próbálják modellezni. Tehát, hogy akkor van egy elöntött parkom, ahol ugyanúgy végig tudok menni, tehát a közlekedés nem akadályozódik, de átalakul egy kicsit a városnak az arculata, és nyilván sokkal könnyebb felhívni az embereknek a figyelmét arra, hogy egyre gyakrabban történik ilyen esemény, ha ez látványos, mint hogyha a föld alatt bővítgetjük a szerencsétlen esővíz elvezető csatornarendszert. Kormányzás. Itt ugye elsősorban ez az önkormányzatokat, meg kicsit a kormány, tehát az államigazgatást érinti. Ide tartozik minden olyan rendszer, ami valahogy tehát a közszolgáltatásoknak a szervezését és minőségét próbálja digitális, meg elsősorban szervezetfejlesztési eszközökkel javítani. És nagyon fontos, hogy beépíteni a város működésébe az, hogy bizony a szolgáltatásokkal néha elégedetlenek vagyunk, és az erről való nyilatkozás az neki nagyon fontos, mert így fog tudni szolgáltatást fejleszteni, hogyha látja, hogy milyen csoportok és milyen részeivel a szolgáltatásnak nem elégedettek. Tehát igazából, ha valaki igazán okos város akar lenni, akkor egy teljesen másfajta működési modellre kell ráállni, ami sajnos arról szól, hogy a lakos lehet elégedetlen, és ha ő elégedetlen, ezt neki el kell juttatni a városhoz, a városnak pedig ezt figyelembe kell venni, és akkor változtatnia kell a magukon, a folyamatokon, hogy elégedettek legyenek. Tehát ide tartozik nagyon sok olyan térkép, szolgáltatás, elektronikusan intézhető ügyek, illetve az az infrastruktúra, az a szenzor, kamerarendszer, egyebek, amivel a város próbálja valahogy mérni, hogy hogyan működnek a különböző folyamatok. Ide tartoznak az nyitott adatportálok, stb. A klasszikus ilyen ökoszisztéma projekt az meg az úgynevezett okos hálózat, vagy smart grid, ami ugye tehát az elektromos energia termelésről szól. Ugye napelemekkel már azért mindenki találkozott. A napelem az egy nagyon jó dolog, de nagyon-nagyon sok komplikációt fog okozni hosszú távon, hogyha a teljes elektromos energiahálózat nem alakul át, és lesz képes arra, hogy egyrészt pontosan tudja mérni, és prediktív módon meg tudja mondani, hogy melyik pillanatban nagyjából mekkora fogyasztási igény várható, és a rendszer olyan elemekből áll, amik stabilan bármikor tudnak egy alapszintet, és olyan elemekből, amiknek a termelését pedig ki tudom kapcsolgatni, annak megfelelően, hogy kell-e vagy nem-e. És nyilván minél több termelő egység, az lehetőleg valamilyen megújuló energiaforrásból eredjen. Ez egy nagyon bonyolult rendszer. Meg lehet állni városi szinten, de Magyarország adottságaiból kifolyólag ez valahol azért egy kicsit ilyen, mondjuk úgy már országos szint is, mert az alapokat azért Paks adja, és abból egy van. De ettől függetlenül az, hogy egy város kiépítse a maga viszonylag független energetikai rendszerét, a legtöbb megyei jogú városnak ez az első öt projektbe menne van, tehát ennek az ökoszisztémának a létrehozása. És ebben nyilván családi ház tetején lévő napelem, de az elektromos autónak az akkumulátora az mind részei ennek a rendszernek, és nagyon sok kísérlet folyik, elsősorban Hollandiában például, hogy a használt elektromos autó aksikat hogyan lehet tárolásba befogni, hogy a napenergia, ami éppen akkor termelődik, amikor süt a nap, el tudjuk tárolni akkor, amikor nem süt a nap. Tehát itt még nagyon sok, az egyik leginnovatívabb iparág, és nagyon sok fejlődés várható itt csak a következő 10 évben minimum a tárolás területén. Akkor gazdaság. Itt ugye elsősorban, amikor arról beszélünk, hogy okos gazdaság, akkor itt gondolunk ipar 4.0, digitalizáció, robotok, mesterséges intelligencia is egyebek, de ugye emellett nagyon fontos az is, nagyon sok projekt az erről szól, de minden olyan innováció, ami vagy a fizetést, tehát hogy én lakosként mivel és hogyan fizetek egy szolgáltatásért, illetve minden olyan városi kezdeményezést, vagy kormányzati kezdeményezést, amikor adatok érhetők el helyi vállalkozások számára, hogy ők az ott innovatív módon elkezdjenek valamit kitalálni, fejleszteni, az ennek a része. Egy nagyon jó példa, hogy hogyan lesz ebből egy viszonylag komplex és jól működő rendszer, az Helsinki példája, akik először ugye klasszikus módon hozzunk létre valami városi alapot, amivel finanszírozzuk a különböző innovatív startupokat, hogy csináljanak valami jó dolgot. És akkor ezt megtámogatták egy ponton azzal, hogy a városnak a teljes adatvagyonát, tehát minden, ami a szolgáltatásait, használatát, egyebeket leírja, nyilvánossá tették, és igazából olyan felhívásokat szerveztek erre az adatvagyonra, hogy mondjuk szeretnénk megoldani azt, hogy az idős emberek biztonsággal közlekedjenek a városban. Mondok egy példát, kinek van erre valami jó ötlete, itt vannak az adatok, csináljunk valamit. Tehát elkezdtek igényeket megfogalmazni, hogy ők, mint város, nekik mire lenne szükségük, és az adatokkal, a helyi fejlesztőkkel, meg némi pénzügyi támogatással egy ilyen elég komplex városi labor alakult ki, ami most már ott tart, hogy nem csak Helsinki, hanem a komplett Helsinki régió benne van ebben az együttműködésben, és hát nem kell mondanom, hogy nyilván az adatok az egy fontos dolog a digitális világban, tehát ezzel a lépéssel, hogy úgy döntöttek, hogy minden, ami nem nagyon személyes, az publikus, egy olyan környezetet hoztak létre, ami a startupoknak baromi jó, egy csomó mindent ki tudnak próbálni városi szinten, és az a megoldás, ami beválik, és régiós szinten is beválik, az nyilván a világ más területein is be fog válni. Ez egyébként egy nagyon fontos lépés, ez a városi labor, ez az, amire nem fektetünk elég energiát, tehát az, hogy egy projekt egy mikrokörnyezetben működik, nem jelenti azt, hogy városi szinten is működni fog, és nagyon sok kezdeményezés az itt hal meg általában. Életkörülmények. Ide tartozik minden olyan dolog, ami alapvetően a mi életünket, tehát kulturális, egészségügy, szabadidőeltörtés, hogyan a lakásunknak a kialakítása, hogyan leszünk egyre tudatosabb környezethasználók, de ugye a soft oldalról, nem a hardware oldalról, mert az a környezet, az ide tartozik. Itt egy nagyon jó példa, és ugye kicsit azért egy pici lépést már tett Magyarország is ezen a téren. Ez az IBM-nek az úgynevezett Watsonja, ami egy mesterséges intelligencia, meg egy felhő egyben. És ez egy olyan projektet képzeljünk el, hogy azon túl, hogy az összes egészségügyi adat, egy csomó szociális adat, minden egy helyen van, nyilván megvan oldva, hogy a különböző intézmények, különböző szakemberei máshoz férnek hozzá, de az a lényeg, hogy ha valaki krízis helyzetbe kerül, akkor sokkal több mindent tud nézni a rendszer, és nyilván itt a Watson, tehát a mesterséges intelligencia lényeg, tud egyfajta előrejelzést küldeni, tehát nyilván lehetnek olyan tipikus betegségek, amik esetleg életmódbeli váltással megkerülhetők. Tehát egyfajta ilyen belelátás az egyénnek az életébe, ahol nem csak az orvosi utat nézzük, hanem mindenféle egyéb dolgot is nézünk. Nyilván itt nagyon sok személyes adat, meg egyebek kérdés felmerül, de ez az egész egy nagyon jó kísérlet volt arra, hogy a távdiagnosztikai eszközöket bevetve, és a különböző területeken működő szakemberek együtt még távolságból is egy sokkal pontosabb, mondjuk úgy életmódvezetést tudnak támogatni az emberek életében. Tehát nem az egészséget, hanem életmód. Tehát, hogy egy kicsit ez a sok dolog, amit csinálunk, mind hat az egészségünkre, megpróbálják ezt a sok dolgot valahogy látni, monitorozni, és ez alapján segíteni a beteg utat, vagy az életutat. És minél személyre szabottabb szolgáltatást nyújtani valakinek. Tehát nyilván mondjuk egy függőség, vagy egy vannak azok klasszikusan azok a betegségek, ahol most már tudjuk, hogyha 20 évvel korábban mondjuk keresztrejtvényt fejtünk, vagy futni járunk, akkor esetleg megelőzhető. Tehát ezek azok a rendszerek, amik még nagyon kísérleti fázisban van, de biztos, hogy ez az egyik fő terület, ahol sok fejlesztés, fejlődés várható. És a legfontosabb elem az emberek maguk. Ide tartozik minden olyan projekt, ami helyi kezdeményezés révén jön létre. A helyiek akarnak nyújtani egy szolgáltatást saját maguknak, összefogva, vagy a helyiek próbálnak beleszólni abba, hogy mi történik és hogy történik a városban, vagy ne adj Isten, maguk a helyiek azok, akik különböző szabad platformon keresztül fejleszteni kezdenek. Ugye erre egy nagyon jó példa a Highline, a New York-i magas vasútnak az átalakulása. Sokkal korábban kezdődött, mint hogy arról beszéltünk volna, hogy okos város, tehát valahol a 70-es évek elején. És igazából egy helyi közösségnek megszerették ezt a felhagyott és bezöldült vasutat, és a város, az infrastruktúra tulajdonosa és a helyi közösség megtalálta annak a módját hosszú távon, hogy hogyan lehet ezt a területet fejleszteni, fenntartani, programokkal feltölteni, és ez egy annyira jó modell, hogy New Yorkon belül elég sok terület az kicsit ezt a modellt követi, tehát hogy egy helyi csoportnak a nagyon erős bevonása és érdeke mentén indul el egy kisebb fejlesztés, ami aztán ilyen hálózatosan elkezd terjedni az adott város negyedben. Tehát igazából, ha ezt sikerül támogatni a technológiával, akkor nagyon nagyot léptünk előre az okos városok esetében. Tehát az is nagyon fontos látni, hogy okos város az nem olyan, hogy akkor most ezt így megcsinálom, és akkor mostantól okos vagyok. Ez azt jelenti, hogy tudomásul veszem, hogy folyamatosan állandóan fejlődnöm kell, meg kell felelnem környezeti kritériumoknak, az embereknek, akik engem használnak, bennem élnek, bennem alakítják ki a vállalkozásaikat. És ez a felismerés és elfogadás, ezzel küzdünk most, hogy ez legyen minél szélesebb körül, mert enélkül sajnos nem megy, tehát ez nem egy projekt alapú dolog. Most gyorsan átfutok néhány ilyen városi példán, tehát hogy ki hogyan próbálta ezt a dolgot így megfogni, vagy hogyan ismerte fel. Tehát ugye a folyamatos fejlődés gyakorlatban fontos, hogy legyen stratégiánk. Gent ugyanazzal küzdött, mint minden európai város, tehát a programoknak hála egy átlag városnak legalább 5-6-7 különböző ágazati stratégiával kell rendelkezni, mert ehhez a pályázathoz ez a fókusz, ahhoz a pályázathoz az a fókusz. Egy ponton ezt megunták, mert kiderült, hogy egy ponton a 8 különböző stratégia nagyjából ugyanabba az irányba vinni a város, tehát ugyanazok a projekteket különböző stratégiákba kell elrejteni, ez nem igazán működik. Tehát hoztak egy döntést, rászántak 2 évet, kipucolták a stratégia polcot, lett egy darab stratégiájuk, meg egy dedikált szervezet, akinek az a feladata, hogy azt figyelje, hogy kell-e valamin változtatni, és ők kézben tartják annyira a helyzetet. Ez lehet, hogy nem tűnik nagyon újszerűnek, de higgyék el, hogy nem így működnek ma a városok. Ez a dedikált szervezet kézben tartja, ha beérkezik egy igény, akkor ők azt pontosan tudják, hogy nagyjából várhatóan mikor következik be, vagy mikorra van tervezve egy olyan esemény, fejlesztés, egyebek, ami ezt majd megoldja. És innentől kezdve nem az a lényeg, hogy van egy stratégiai dokumentumom, hanem van egy szervezet, aki folyamatosan frissíti a dokumentumot, tehát hogyha ma az EU-ban kultúra van, holnap meg nem tudom, digitalizáció, akkor ezt ugyanúgy a szervezet le fogja tudni kezelni, megtartva azt, hogy a városnak magának mik a céljai, és átfordítja a megfelelő szemüveggel, de kézben tartja a rendszert. Ugye Amsterdam Európában az egyik első város, aki nagyon sok Smart City projekttel indult, és ők klasszikusan ezt a bottom-up dolgot csinálták, tehát hogy bárkinek volt egy ötlete, a város adott pénzt, a nagyobb cégek összeálltak, adtak pénzt, megcsinálták. rengeteg projekt az egy-két éven belül behalt, egyszerűen azért, mert létrehozni egy projektet, és aztán abból egy működő üzleti modellt csinálni, az két külön dolog. És ahhoz, hogy működő üzleti modell legyen, ahhoz igenis szűrni kell a projekteket, és nem lehet annyira bottom-up-nak hagyni, hogy tényleg bárki bármilyen ötlettel jöjjön. Tehát kellettek valamilyen keretek, amibe az ötletek bepotyognak, és amin belül ezek az ötletek össze tudnak állni olyan projektportfóliókká, amik már értelmesek és túlélnek. És akkor a bottom-up helyett most lett egy kapott az egész egy ilyen ernyőt, ami már nem csak Amsterdam, hanem egy kicsit több városnak is az érdekeltsége a közműszolgáltatókon keresztül, ami egy kicsit próbálja menedzselni ezeket a projekteket, és tényleg azokat támogatják, amiben van tovább lépés, meg fenntartási lehetőség, és gőzerővel dolgoznak azon, hogy üzleti modell kerüljön ezek mögé, a projektek mögé. Csak hogy ez mennyire bonyolult, vegyük a budapesti E1 rendszert, ami ugye évek óta kínlódunk vele, és egyszerűen azért, mert amikor a város döntött arról, hogy melyik modellt fogja használni, még nem tudta, hogy egy év múlva az a modell már elavul. És ebből jött egy csomó olyan probléma, hogy akkor mégse kártya, hanem mobiltelefon, most akkor bankkártya, tehát hogy egy csomó olyan technológiai innováció nagyon gyorsan történik, amit egyszerűen nem tudott a projektnek a hagyományos, meg kell tervezni, közbeszerzés, x hónap, ha változtatunk rajta, újra az egész, és akkor évekről beszélünk. Tehát ez a fajta működési modell, ez az ilyen gyorsan fejlődő technológiáknál nem működik, és most ugye eljutottunk oda, hogy különösebb visszhang nélkül van egy egész jó használható mobiltelefonon, most már bérletet is lehet venni egy rendszer. Tehát sajnos rugalmasnak kell lenni, és itt a működési modell lényeg. Ugye beszéltünk az adatról, ez nagyon fontos, tehát önmagában az adat az nem érték, az adat akkor érték, ha abból információ lesz, és ez bizony egy infrastruktúrának a létrejöttét igényli, amit ugye, hogyha egy város hoz létre és alakít ki, itt például megint visszatértünk Szöulhoz, akkor nagyon sok mindenre fogja tudni ezt az információt használni. Ugye ez Ubiquitous City volt a Smart City előtt, ez arról szólt, hogy a városban mindig mindent tudunk, tehát pontosan tudjuk, hogy mi történik, de ez önmagában kevés, baromira drága fenntartani, mert a szenzorokat le kell cserélni, avul a technológia, tehát azt látta a város, hogy tök jó, beleöltek egy csomó pénzt, és mostantól még több pénzt beleölhetnek, hogy ezt fenntartsák, de igazából nem tudják, mire használni. Kinyitották az egész rendszert a helyi fejlesztőknek, és akkor az, hogy mondjuk ilyen közlekedési app, mint a Futár, vagy fizetési app, vagy bármilyen ilyen platform, azt a helyiek kezdték el fejleszgetni, jöttek ötletekkel, álltak be mögéjük tech cégek, és az a rengeteg adat, ami előállt a városról, a városlakók tudtak ötletelni, hogy ebből ők milyen szolgáltatást szeretnének kapni, és a helyi vállalkozások, startupok pedig ráugrottak erre a dologra. Ez kicsit ugye a Helsinkihez hasonló. Nagyon fontos, hogy néha nem működnek a dolgok, tehát a legjobb intenció is félre mehet. Eindhovenben elkezdték, ez az úgynevezett ugye, predictive policing, most nem tudom magyarul, hogy kéne lefordítani. Tehát az a lényege, hogy egy ottani, eindhoveni ilyen buli negyedhez hasonló részre telepítettek szenzorokat, és akkor az volt a kísérlet lényege, hogy egy bizonyos zaj mintázat alapján a rendőrség kiment, és akkor ezzel megelőzték azt, hogy mondjuk nagyobb verekedések vagy zajongások legyenek. Most kicsit félrement a projekt, mert az emberek elkezdtek félni, tehát hogyha egy születésnap miatt valakik mondjuk úgy jól érezték magukat az utcán, vagy nyár volt, és mindenki inkább kint bulizott, és nem bent, ebből ilyen rendszeres konfliktusok adódtak, és túl sok mindent tudott meg a város az ott élőkről, meg az ott mozgókról, amit nem feltétlen akar tudni. És akkor ebből az lett, hogy elkezdték ezt az egészet, köré húztak egyetemek, különböző emberi jogi szervezetek, stb., és vizsgálják most ezt az egész környezetet, hogyha túl sok szenzor van, és túl sok mindent tudunk az emberekről, akkor ezt hogy lehet ebből mégis kinyerni a fontos információt, anélkül, hogy nagyon rálátnánk az embereknek a személyes tereire. Tehát a pilot most már nem az, hogy megelőzzék a bűnözést, hanem az, hogy hogyan lehet egy ilyen nagyon szenzorozott világban mégis önállóan valamilyen szinten magunknak megtartani dolgokat. És maga a pilotnak áttevődött a fókusza, tehát korrigáltunk a folyamaton. És nagyon fontos szintén a folyamatos fejlődéshez, hogy nem, tehát nem egy valaki és folyamatosan fog spanyol viaszt feltalálni, hanem az a lényeg, hogy mindenki valamivel már kísérletezett, bejött, nem jött be, ezt ossza meg valahogy, és tanuljunk egymástól. Ez az, ami nagyon-nagyon nehezen működik Magyarországon, tehát az egymástól tanulás. A franciáknál a nagyvárosok, akik nem Párizs, és pont ugyanazzal küzdenek, ugye, mint nálunk ugye Budapest meg a megyejogú városok, tehát van egy hatalmas léptékváltás, ők kitalálták azt, hogy ők mondjuk maximum együtt tudnak Párizs lenni, tehát az az innovációs potenciál, ami megvan Párizsban, az mondjuk összesen van meg náluk. Erre létrehoztak egy olyan hálózatot, hogy minden város, tehát lett egy brandingje, ami ilyen elég látványos, meg ütős, meg mindig úgy kommunikálják a projekteket, a fejlesztéseket, hogy ez része egy hálózatnak. Itt sokkal könnyebb a hibát is megmagyarázni. És sokkal kevesebb erőforrással mindenki egy adott dolgon gondolkodik, dolgozik, és hogyha van valami ötlete, akkor egy hálózaton azonnal tesztelni tudja. Tehát rögtön több település együtt ki tudja próbálni, hogy működik, nem működik. És ez egy elég jó, tehát egyrészt összerántja a városokat, másrészt pedig sokkal könnyebb így megtalálni, hogy mi az a projekt, vagy mi az a folyamat, amiben érdemes egy városnak befektetni, és mi az, amit inkább hagyjunk, mert kicsik, vagy kevesek, vagy teljesen zsákutca. És ugye legfontosabb, tehát, hogy mindez, amiről beszéltünk, ennek semmi értelme nincs, és akkor itt megint ugye visszahoznám egy könyvtár, tehát hogyha az emberek maguk nem képesek ebben a világban mozogni, nincs meg az a nem csak digitális, de szociális képességeik, amik ahhoz kellenek, hogy tényleg együttműködve, a saját érdekeinket képviselve, de azért közösen próbáljuk meg felépíteni azt a várost, amit nem fog felperzselni a nap, nem önt el a víz, jól érezzük magunkat benne, látunk benne jövőt, és az történik, amit igazából szeretnénk. Mert sajnos amellett ma már egy város sem tud elmenni, hogy annyira megszoktuk az életünkben, hogy bármit akarunk, azt azonnal megkapjuk, megrendeljük, egy héten belül, tehát bármihez hozzáférünk, hogy nehezen tudunk azzal mit kezdeni, hogy a konkrét fizikai környezetünk, tehát a város, amiben élünk, sokkal lassabban és nehézkesebben követi le a mi igényeinknek a változását. És ugye itt van az, hogy az emberek és a város közti kommunikáció, de alapvetően ez azért az emberek és emberek közti kommunikáció, az emberek tudáshoz való jutása, ezek alapvető dolgok, mindig azok voltak, de most bejött egy új faktor, ez a digitális információ és egyebek, ami nagyon sok veszélyt is hordoz magával, de ez egy, ha jól hallottam, egy következő konferencia téma lesz, ugye álhírek, és meg nagyon sok lehetőséget hoz magával, és nyilván, tehát valamit az emberekkel is kezdenie kell egy kormányzatnak, ha mondjuk előrébb tart, mint az emberek, akik alkotják. És ugye egy kicsit lezárni az előadást, itt akkor a könyvtárakkal kapcsolatban gondolkoztam én is, hogy mi az, ami itt ugye változik, vagy nem változik. Ugye a könyv az nem fog kitörlődni az életünkből, tehát azért hoztam egy képet a Kindle-ről, hogy igényünk az olvasás, és egy csomó információhoz továbbra is úgy jutunk, hogy most, hogy egy kütyüt tartok a kezembe, vagy egy könyvet, tudom, hogy nem mindegy, de most mondjuk azt, hogy mindegy, egy médiumon keresztül jutok, tehát nem így beszáll az agyamba, hanem valamin keresztül. És az, hogy ehhez a valamihez én hogyan jutok hozzá, és egy város hogyan segíti azt, hogy a lakosai minél egyenlőbben jussanak ehhez, tehát hogy mindenki hozzáférhessen, ez az egyik téma, amivel szerintem mindenképpen foglalkozni kell, mert itt és akkor erre vannak most direkt olyan példákat hoztam, ami nem feltétlen könyvtár vagy könyvtárhoz is kapcsolódott. Tehát ugye ez a kettő budapesti, tehát itt valaki kirakott egy ilyen kis pultot egy székkel, és akkor könyvet lehet elvinni, meg visszarakni. Ilyen kezdeményezéssel elég sokat találkozunk szerintem ma már. Vagy ilyenek ezek a könyvautomaták, tehát nyilván ez egy reflekció, hogy 5 perc alatt azonnal ott van a zsebemben. De ilyen például ez a dél-amerikai példa, ahol a sétáló utcában, ahol régen villamos ment, ott hagytak egy villamoskocsit, és ez egyfajta ilyen könyvtárként működik. Van annyira szabad, hogy az, hogy van egy lakcímem, az elég ahhoz, hogy kikölcsönözzek egy könyvet, és azért egész jól működik. Tehát az, akit egy nagyobb intézmény, egy modern környezet, egy ilyen ellenőrzési rendszeren való átjutás mondjuk úgy visszatart attól, hogy bejusson a könyvtárba, az ide azért lehet, hogy bemegy. Tehát az elérhetőség, ez sokat változott, és fontos. A másik téma, amit itt találtam az interneten kutakodva, hogy egyre több olyan projekt megy, főleg nagyobb könyvtáraknál, hogy az a fajta rendszer, ahogyan ugye a könyveket meg az információt katalogizáljuk, abban a könyvtárak mindig élen álltak, tehát ahhoz képest az adminisztráció az mindig le van maradva. És ugye ezek olyan rendszerek, hogy ha ezt ugye digitalizáljuk, ezeket a katalógusokat, akkor egy csomó olyan adat, meg információ nyerhető ki a magából a metaadatrendszerből, ami érdekes lehet, és itt ilyen német meg amerikai példákat találtam, hogy hogyan próbálnak mondjuk a keresést, amikor én beütök oda egy szót, vagy csak egy névre, vagy bármire emlékszem, hogy mit dob ki, hogyan lehet ezt grafikusan megmutatni, vagy akár az, itt most egy példa volt, hogy az elfújta a szélre, általában milyen módon, milyen kereső szavakkal jutnak el az emberek, vagy ha én keresek egy könyvet, akkor az kidobja nekem, hogy azt hány államban vagy városban hányan vették ki. Tehát egy csomó olyan plusz ilyen érdekes információ, ami miatt lehet, hogy csak azért is egy fél órát, egy órát eltöltök a könyvtárban, hogy az adatok között így keresgéljek, meg nézegessek. És tehát ez is egy ilyen... Megmutatom az átlag olvasónak, hogy valójában a könyvtár mögött ez a fajta metaadatozás, adatstruktúra, adatbázis struktúra, ez egy mennyire értékes dolog. Akkor ugye egy kicsit ez talán, ami, hogyha okos könyvtárról beszélünk, akkor mindenkinek nagyjából ez az, ami bejön, tehát ugye a könyvtár, mint épület, és milyen újítások érhetők el az épületben. Ez a Dániai Műszaki Egyetemnek a könyvtárát találtam erre egy jó példának, akik igazából 4 területen kísérleteznek, tehát egyfajta ilyen kísérleti laboratórium a könyvtár. Egyrészt, hogy hogyan lehet personalizálni azt a teret, amiben én tanulok. Tehát, hogy az a sarok, ahová én leülök tanulni, ott milyen zajszint, milyen fényerő, milyen meleg, stb. Van. Tehát, hogy nekem, egyénnek mi az ideális környezet ahhoz, hogy az információt magamba szívjam. Akkor a másik, amin kísérleteznek, hogy és nyilván ehhez kapcsolódik, az, hogy egy ilyen tudás megosztó tér, tehát itt is tanítanak, ide is jönnek a diákok egymással megosztani tudást, és hogy ehhez milyen tértípusok az alkalmasak, tehát ezzel kísérletezik maga a könyvtár, illetve a különböző technológiáknak a kipróbálása, ami ugye nyilván maga ez a személyes térkialakítás is az, de itt ki lehet, tehát vannak olyan kis laborrészek, ahol a könyvtárhoz akár nem kapcsolódó technológiával is lehet kísérletezni. És ugye ezek az adatok, amik előállnak, ezek nyitottak mások számára is, tehát nem csak a kísérleten dolgozók számára, hanem más könyvtárak, teljesen más területen dolgozók számára is. És végül, ami szintén egy fontos dolog, hogy azzal is kísérletezik a könyvtár, hogy ezt az egész ökoszisztémát ő hogyan tudja finanszírozni. Tehát mik azok a programok, mik azok a pályázatok, mik azok a folyamatok, amikre milyen módon tud pénzt szerezni, és ebből hogyan tudja esetleg azokat a folyamatokat, azokat a dolgokat finanszírozni, ami mögé meg nem tud, vagy soha nem lesz annyi pénz. Tehát, hogy hogyan tud maga a könyvtár egy önálló ilyen gazdaságilag is saját lábán megálló intézmény lenni. És végül a kedvenc projektem, hát azért így lépjünk ki a városba, és talán ez mutatja meg azt, hogy tényleg mekkora szerepe van a könyvtáraknak. Ugye Dél-Amerikában vagyunk, Medellínben, ahol ugye nyilván ez látszik némi favela a háttérben, tehát egy problematikus város, különösen bűnözés tekintetében. És akkor a városvezetésnek lett egy olyan ötlete, hogy tök jó, de mi ezt meg akarjuk változtatni, és létrehoztak egy ilyen könyvtárpark hálózatot. Tehát az erőszakos bűnözést úgy próbálták letörni, hogy azt mondták, hogy sokkal több térre van szüksége az embereknek, minőségi térre, ahol ők egymással interakcióba kerülhetnek, és hogy ennek a térnek a minősége, tehát nem egy ilyen nőtt, összehordott, zsúfolt valami, hanem egy jól megtervezett, a helyiek igényei alapján megtervezett, az általuk igényel dolgoknak az elhelyezésével létre tud jönni az a környezet, ahol maga a társadalom úgymond kiereszti a gőzt, de egy civilizált módon. És hogy ennek szerves része a könyvtár, mert hogy az a fiatal, aki idejön, itt ül le, és biztonságban érzi magát, és akkor előbb-utóbb bemegy a könyvtárba, ahol le tudja tenni az érettségét, hozzáfér a könyvekhez, megkaphatja azokat a képzéseket, amit akar. Ez egy, most itt mindjárt lesek, tehát 10 könyvtárat építettek, mindegyik a városnak a külterületén, ezekben a nyomornegyedekbe lett lerakva. Nemzetközi építészeti pályázat volt az épületek környezetbe illesztésük és a környezetük kialakítására. Megpróbáltak mindig olyan lokációt keresni, ahol azért valamilyen szintű természetes elemek, fák, vagy patak, vagy ilyesmi volt, és létrehozták ezt a hálózatot. A helyiek mondták meg, hogy ők milyen funkciókat szeretnének a könyvtárba azon túl, hogy egy könyvtár, és a helyiekkel találták ki azt is, hogy maga a könyvtár épület, meg ezek a funkciók, ezek hogyan fognak működni szervezetileg. Tehát kik hoznak döntést, hogy hoznak döntést, mi alapján mehet be valaki, vehet részt valamin. Tehát ezt az egészet az adott helyi közösséggel építették fel maguknak, és hát hatalmas nagy siker ez az egész. Tényleg létrehoztak egy térhálózatot ezzel a könyvtár intézmény hálózattal a városban, ami egy komoly hatás. Tehát ilyen napi 2000 ember használja ezeket a parkokat, és ez csak azok az emberek, akik valamilyen szolgáltatás miatt mennek oda, tehát vagy a könyvtárba, vagy oktatás, vagy egyéb a könyvtárba telepített szolgáltatás miatt. Ennek a sokszorosa az az embertömeg, aki pedig időt tölt el a parkban, meg a környékén. Tehát igazából, amikor könyvtárról beszélünk, akkor nem csak feltétlenül az épület, vagy az épületen belüli dolgok, hanem maga a könyvtár, mint egy hálózat, és a tudás, meg az innováció, és a társadalomnak a jobbá tevése jelenik itt meg. Tehát azért a könyvtárak mellett döntöttek, mert a városvezetés azt szerette volna sugallni a fiataloknak, hogy nektek az előrelépés, meg a jövő az a tudáshoz való hozzáférés, és ennek egy nagyon jól vizualizálható eleme volt a könyvtár, pláne, hogy egy viszonylag tehát áldoztak arra pénzt, hogy a környezet, meg az épület maga színvonalas legyen.